Szeretettel emlékezik később is Wildhaus tiszta, egyszerű világára, amelynek sziklás hegyei között érezte meg először is nem létének, hatalmának a valóságát. Azt írja, gyakran voltam azon gyermekdett hitben, hogy ezen magaslatokon, itt az ég közelében valami mennyeinek, valami istenének kell meghonosulva lenni. A papi pályára szánt gyermek, nagybátyja a pap volt, először Bernben a dominikánusoknál tanul poléniát és zenét, majd amikor a szerzett kórusa számára meg akarják nyerni a 13 éves fiút, akkor átirányítják Bécsbe, mármint a család tagjai átirányítják Bécsbe, ahol klasszikus nyelveket, irodalmat, művészetet és történelmet tanul. Egészen fiatalon beiratkozik az egyetemre, amit majd Bázelben fog befejezni, és miután 1506-ban megszerzi a magiszteri fokozatot, elkezdi a teológiai tanulmányokat. Itt a Bázeli Egyetemen érinti meg először humanista hatások után az evangélium, mégpedig egyik tanára Thomas Wittenbach közvetítésével. Wittenbach profétai előrelátással hirdette tanítványainak, nincs messze az az idő, midőn a skolasztikus teológia elköröltetni, és az óegyház tanítása ismét Isten igényének is alapjára lesz fektetve. Felkeresi Zwingli a kor nagy humanistáját, Rotterdami Erasmust is, akinek a hatására a középkori teológiától a Biblia és az egyház atyák felé fordul. Rotterdami Erasmus volt az, aki kiadta elsőként a görög nyelvű új szövetséget. 1506 és 1516 között Glarusnak egy kis kanton székhelyének a papja. Tulajdonképpen itt vált reformátorrá, amikor, ahogy fogalmaz, Krisztus minden jónak forrásaként a lélek üdve, vigasztalása és kincseként ismerte meg. Evangéliumi szomjúsággal tanulmányozza a Szentírás, és profétai felelősséggel hirdeti az igét. A pápa zsoldjában álló glarusziakkal, mint tábori lelkész, részt vett a lombardiai háborúban a francia király ellen. A Szentírás tanulmányozása és a hadjáratok során szerzett tapasztalatai alapján meggyőződéssé erősödik benne, hogy minden borzalomnak az oka a kegyesség hiánya és a téves Isten ismeret, s az egyetlen megoldás pontosan ezért a megtérés. 1516-ban Schwyz kanton híres búcsújáró helye Maria Einsiedeln hívja meg lelkészének. Elsősorban a zarándokok lelki gondozása céljából. Egy későbbi munkájában így ír az einsiedelni szolgálatáról. Mielőtt akárkitől, csak a Luther nevét is hallottam volna, már 1516-ban a Krisztus evangéliumát prédikálni kezdtem. Ha másként nem, olyan formán, hogy a reggeli misékkor olvastatni szokott evangéliumi részleteket, az írás szavai szerint kifejtettem, jól lehet kezdetben, még inkább az egyházi atyák fejtegetéseit és magyarázatait tartottam szem előtt. Zwingli erőteljesen hirdette, hogy Isten kegyelme mindenütt megtalálható, senki más nem kell tisztelni, egyedül csak Isten, és Krisztus az egyedül üdvözítő. 1518-ban meghívják Zürich lelkészének, és 1519. január 1-én foglalja el ezt az állást, és ezt az állását már határozott reformátori programmal foglalja el. Zürichben elmondott első prédikációjában meghatározza későbbi szolgálatának a lényegét és célját a következőképpen: az embereket Krisztushoz, a hit igazi forrásához vezetni. A pestisből való gyógyulását is Twin reformátorrá válása nem olyan látványos, mint sokak életében. Reformátori működése kezdetéről nem lehet egyetlen napot vagy alkalmat megjelölni. Reformációja lényegében nem más, mint ige hirdetés, mégpedig nem az előírt perikópa rendszer szerint, hanem folytatólagosan. Ige hirdetéséért és a pápasággal szembeni magatartásáért többször is támadják az egyházi főhatóságok, és hitvitára kényszerítik. 1523. január 29-én kerül sor az első zürichi hitvitára. Erre az alkalomra írja reformátori tanítását összegző 67 tételét, amely Luther 95 tételével szemben nem csupán egyetlen egy visszaélés ellen, hanem az egyház összes feltűnő tévedése ellen irányul. Luther a 95 tételében csak a bűnbocsánat és a megváltás kérdését fejti ki. Zwingli viszont vitairatában mindannak kritikai tárgyalására kitér, amit a középkori egyház hit és erkölcstanában, Isten tiszteleti rendjében, keresztény magatartásában tévesen hirdetett, valamint az ünnepekre, az egyházi fegyelemre, a jogrendre vonatkozólag a Bibliától eltérve gyakorol. A 67 tételben, valamint Zwingli főművében kommentár a hamis és igaz vallásról, ezt 1625-ben írja, ezekben a műveiben olvashatjuk Zwingli teológiájának egyik fontos tanítását, az igéről szóló tanítását. Zwingli reformációjának kiinduló pontja a római egyház igéről szóló tanítása. A római tan szerint az ige semmit sem ér az egyház bizonyságtétele, a zsinatok értelmezése és magyarázatai nélkül, ehhez a többségi értelmezéshez kell alkalmazkodni annak érdekében, hogy el ne tévedjen az ember. Zwingli ezzel szemben így tanít. Mindazok tévednek, akik azt állítják, hogy az írás semmit sem ér az egyház bizonyságtétele nélkül. Az írás nem a zsinatok magyarázzák, és nem a többség adja az igazságot, hanem Isten teszi világossá számunkra, és adja értelmét az igének. Ez nem más, mint a reformátori Sola Scriptura elvének a megfogalmazása. A Sola Scriptura kizárólagosságát a Solus Christus adja. Zwingli így fogalmazza meg ezt, az evangélium summája az, hogy Jézus Krisztus Istennek igaz fia, nekünk az ő mennyei atyának akaratát kijelentette, és minket az ő büntelen Zwingli először az úrvacsorát csak édes emléknek és hálaadásnak nevezi. Később kifejti János evangélium a 6. része alapján, elutasítva a luteri reálprezenciát, hogy Jézus Krisztus lelkileg kívánja táplálni az ő híveit, de ez a táplálék nem a sákramentumi kenyér és bor, nem a test és a vér, hanem a hű. Megállapítja, hogy Krisztus testét enni annyit jelent, mint benne hinni. A kommentáriusban magyarázza a szereztetési igét is. Eszerint az úrvacsorában nem a Jézus Krisztus teste és vére adatik, hanem csak jelképe van ott annak a Krisztusnak, aki hitáltal táplálja az övéi. Luther és Zwingli eltérő értelmezése az úrvacsora kérdésében gazdag teológiai irodalom kibontakozásához vezetett. Luther leveleiben tévejgésnek nevezte a svájci úrvacsora tanítást, Zwingli pedig szentségtörőnek. 1529. szeptemberében az álláspontok tisztázása érdekében és egy esetleges megállapodás reményében tanácskoznak Marburgban. Konszenzus azonban nem jön létre. Zwingli a marburgi kollokvium hatására véglegesíti a maga úrvacsora tanát a következőképpen: Krisztus test szerint az Atya jobbján van, és az úrvacsora Krisztus testének lelki elvése hitáltal. Zwingli életének utolsó évei a reformáció politikai megerősödésért folytatott küzdelemben telnek. Társadalmi téren és a politikában is érvényt akar szerezni az ige igazságának, hirdeti Istennek a világi élet feletti uralmát, ige és úrvacsora tana mellett, ugyanis ez a harmadik sajátos Zwingliános örökségünk. Luther arra inti híveit, hogy óvakodjanak a radikális újításoktól, mert Isten igéje elvégzi a maga munkáját. Luther szerint az igét csak hirdetni kell, míg a hamis tudomány és bűnös társadalom az egész világ előtt felfedve és megismertetve szégyenletesen elpusztul. Ezzel szemben Zwingli az ige mértéke alá állítja a gazdasági életet, a társadalmi szokásokat, a szociális kérdéseket és új irány feladatot szab mindennek. Csak két dolgot hadd mondjak, az egyik, hogy Zwingli azt mondta, hogy 5%-nál magasabb kamatot nem szabad szedni, de ezt az 5% kamatot is azokban az években, amikor rossz a termés, nem szabad bekérni, sőt, azokban az években még a tőkének a fizetését is fel kell függeszteni. Ez volt az egyik fontos dolog, amit ő bevezetett. A szociális kérdések területén is szeretnék egy példát mondani. A szegényeknek egy külön jellegzetes ruhát kellett viselni, nem azért, hogy megbélyegezve legyenek ezáltal, hanem ez a különleges ruha jelezte azt Zürichben, hogy jogosultak ezek a szegény emberek az ingyenes étkezésre és az ingyenes orvosi ellátásra. Zwingli tehát megteremtett Zürichben egy evangéliumi szellemű társadalmi politikai életet, amely sem megfogalmazásában, sem gyakorlatában nem azonosítható a középkori teokratikus államrendek egyikével sem. Társadalmi és politikai reformjainak elvi megalapozását már a 67 tételben megfogalmazza. Azt írja, az egyház világi hatalmának nincs alapja Krisztus tanításában, ellenben a világi hatalom Krisztus tanításán és művén épül fel. A keresztjének alá vannak vetve Isten törvénye alapján a világi felsőségnek és engedelmességgel tartoznak, de a világi felsőség is alá van vetve Isten törvényének. Vallja, hogy a világi felsőség, a gonoszság, a bűnösség, Isten az ember által viszi győzelemre az ő ügyét. Isteni intés című békeszózatában az önvédelmi háború létjogosultságát ószövetségi példákkal igazolja. Szerinte az ószövetség csatái nem véres kegyetlenkedések, nem emberi indulatból törnek ki, hanem olyan alkalmak, amikor Isten a bűn és a gonosz fölött győzedelmeskedik. Az 1529. júniusában sorra kerülő első kappeli szembenállás még vérontás nélkül végződik, békét kötöttek. Az ellenségeskedés azonban két év múlva újra kiújul. 1531. október 11-én a zürichi sereg vereséget szenved, a halottak között volt Zwingli is. Zwingli, aki tábori lelkészként vett részt a csatában, elfogták és arra akarták kényszeríteni, hogy hívja segítségül a szenteket és katolikus módon gyógyuljon meg. Mivel ő nem teljesítette a parancsot, így a katolikus sereg kapitánya felponcoltatta. Holttestét felnégyelték és elégették. Utolsó szavai így hangzottak, a testet megölhetitek, de a lelket nem.